Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában szó lesz a Párizsi Olimpia néhány fontos számáról, nyilatkozik Fűries Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja. Emellett megszólal a sportmászó Tusnádin Imród, Bockó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya, és az utánpótlás vízilabdaedző Szedlmayer Ildikó is, akinek leghíresebb tanítványa a világbajnok Nagy Ádám. Tartsanak velünk! A párizsi lesz az első olyan olimpia, ahol pontosan ugyanannyi nő versenyez majd, mint férfi, hangsúlyozta az Inforádiónak Fűries Balázs. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja arról is beszélt, hogy a francia fővárosban több mint 200 ország sportolói versengenek majd 19 napon át 35 helyszínen. Kalapos Mihály készített interjút Fűries Balázzsal.
A teljes egyenrangúságot és egyenlőséget a sportolók tekintetében meg tudjuk valósítani. 10.500 sportoló vesz részt a Párizsi Olimpián, a világ több mint 200 országából, és még ott lesz a menekült csapat is, és teljes egyenlőség van, fele lány, fele fiú a versenyzőknek. Először az olimpiák történetében a teljes egyenlőség, egyenjogúság a lányok és fiúk között megvalósul, nyilván ezután ez már mindig így lesz.
Hány jegyet adnak el összesen, illetve adtak már el a Párizsi Olimpiára?
Összességében 10 millió jegyet fog megvásárolni, nem 10 millió ember, de több millió ember, tehát több millión fognak nézőként a helyszínen szurkolni a sajátjaiknak és örülni az olimpiai eseményeknek. Ebből a 10 millióból már több mint 8 millió elkelt, jó esély van rá, hogy többnyire a 35 versenyhelyszínen lehet majd szurkolni, és több mint 700 olyan esemény van, ami nézők ott lehetnek, 754 jeggyel látogatható esemény lesz az olimpián, versenyek és éremátadók, úgyhogy reméljük, hogy teltház közeli Párizsi Olimpiát fogunk látni a helyszínen és a televízió képernyőink keresztül.
Nem csak maga az olimpia lesz nagyon fontos számunkra, hanem hogy a sportolók közül NOB-tagot is választanak majd Párizsban, és ugye van magyar jelölt is a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron személyében.
Így van, egyetlen szám még az előző kérdéshez, mert a helyszínen több millióan, a világon pedig több mint 3 milliárdan fogják tévén más eszközökön keresztül követni az olimpiát, és ha ennyien nem is, de azért nagyon sokan fogunk szurkolni, biztos, hogy majd 15 millió magyarok, és azért a világban is Áronnak az ismertsége már elég komoly a saját sportágában és más sportágakban is. Valóban egy háromszoros olimpiai bajnokról beszélünk Szilágyi Áron személyében, egyéni kard olimpiai bajnok, senki a vívás történetében háromszor egyéniben kardban nem tudott nyerni, van két kétszeres bajnok a részben csonka olimpiákon, olyan, aki teljes olimpián háromszoros, nem bojkotált olimpiákon háromszoros olimpiai bajnok, ilyen senki nincs a vívás történetében. Valóban egy hősről beszélhetünk, aki nagy alázattal készül erre az olimpiára is, és őrségváltás van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban. Schmidt már elképesztően jó munkát végzett, 40 évig volt a NOB állandó magyar tagja, őt válthattam én tavaly Indiában, Mumbaiban, mikor megválasztottak, és Gyurta Dani is leteszi a szolgálatot. Ugye az olimpiákon a sportolók maguk közül mindig megválasztanak a NOB sportolói bizottságába teljes jogú NOB tagokat. Gyurta Danit Rióban megválasztották. 8 évre szól, ez nem megújítható. Őneki letelik az ideje, és a Magyar Olimpiai Bizottság nagyon jó jelöltet állított Szilágyi Áron személyében. Ugye ez a választás ez úgy néz ki, hogy kizárólag az olimpián résztvevő sportolók szavaznak, tehát a 10.500 sportoló szavazhat, az olimpiai faluban majdnem a teljes olimpiai ideje alatt lehet szavazni. Szerencsére Áron versenye az elején van, ebből a szempontból ez szerencsés, levívja az egyénit, levívja a csapatot, és remélem, hogy akkor ott a faluban tudja majd gyűjteni a szavazatokat a világ összes nemzetének sorából. Én nagyon örülnék neki megérdemli, és Magyarországnak is nagyon jó lenne, ha ebben a minőségben is szolgálhatná a magyar sportot.
Egyébként ebbe a sportolói bizottságba hányan kerülnek be a világról?
Minden nyári olimpián 4-et választanak 32 jelöltből. Nagyon nagy presztízs ez, és 8 évre ez egy nagyon komoly megbízatás lehetne. Mellette természetesen folytathatja a sportolói karrierjét is, úgyhogy a kettő az nem összeférhetetlen. Én remélem, hogy sikerre tudjuk vinni ezt a küldetésünket is.
Azt láthattuk, hogy mennyire fontos egy hazai kvalifikációs torna vagy verseny, hiszen a két kézilabda válogatott ugye kijutott Párizsba, de lesz majd a Ludovika kampuszon is néhány sportág, ahol gyakorlatilag az olimpiai kvóta tét.
Igen, itt azt mondtam el, hogy Magyarországnak nagyon komoly hozzájárulása lesz a párizsi olimpiához. Magyarország 500 kvótával erősíti a párizsi olimpiát, ugye 10.500 versenyző. Ezt úgy kell számolni, hogy közel 200 fős lesz a magyar csapat, valamivel a Gyulai Zsolt számításai szerint kicsit alatta talán, de ezen kívül a világ legkülönbözőbb részeiről ebben az évben és tavaly évben olimpiai kvótát magyarországi világversenyen még megszerzett 300 sportról, tehát Magyarországról 500 kvóta érkezik Párizsba, és még kiosztásra, jó néhány sportágban kiosztásra várnak a kvóták, és valóban a nyitás, különösen a fiatalok felé és az új feltörekvő sportágak felé való nyitás jegyében a programon szerepel Párizsban a breaktánc, a falmászás, a gördeszka és a BMX, és ezekben két helyen osztanak még kvótát a világban, összesen 150 kvótát osztunk ki Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sanghajban és Budapesten, olimpiai kvalifikációs versenyen. Egy nagy városi zenei és sportfesztivál lesz a Ludovika kampuszon júniusban, az utcai sportok olimpiai fesztiválja, egyben olimpiai selejtező versenyek a világ legjobb versenyzőivel ezekben a sportágakban, június 20 és 23-a között. Reméljük, hogy remek nyári időben, koncertekkel, rengeteg sportág kipróbálásának a lehetőségével, 100 000 programmal a sportok versenyének megtekintése mellett, tehát várunk mindenkit szeretettel az utcai sportok olimpiai fesztiváljára, június 20-23 Ludovika kampusz Orcikert.
Főries Balást, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját hallották. Több olimpiára is szeretne kijutni sportmászásban Tusnádi Nimród, akinek kiemelten fontos versenye lesz júniusban Budapesten. Arról is beszélt, hogy összetett felkészülésre van szükség ebben az új sportágban.
Talán szokták mondani, hogy sose lehet elég fiatalon elkezdeni valamit. Én ezt 7 évesen tettem meg, azóta igaziból töretlen a siker, szóval nem volt ebbe semmiféle kihagyás. Sok minden más is kipróbáltam előtte, viszont valahogyan a komplexitása az így a mászásnak kötött le igazán az, hogy mindig egy újfajta problémát kell megoldanom, ami miatt azóta is kitartok emellett a sport mellett.
Ez alapján mennyire mentális és mennyire fizikai kihívás egy-egy verseny?
Hármas felosztásban mondanám a mászást, mivel talán úgy szoktak fogalmazni, hogy egyharmad mentál, egyharmad fizikai, és egyharmad az pedig technikai képességek. Nyilván nagyon sok egyéb tényező is bekerül a teljesítménybe, viszont rettenetesen mentális. Nagyon ott kell lenni fejben, mivel úgy néz ki egy verseny, hogy ott látjuk meg abban a szakákban, amit én képviselek a boulderben és a nehézségben, ott látjuk meg az adott pályát, az adott útvonalat, és ott kell kitalálnunk rövid időn belül a lehető legjobb és legeffektívebb megoldást. Emiatt folyamatosan gondolkozunk verseny közben, ezek taktikai dolgok is lehetnek, de azon felül van egy tárházunk, hogy mik azok a technikai képességek, amikre képesek vagyunk, és mindig abból a rengeteg variációból a lehető legjobbat kell megtalálnunk. Úgyhogy bonyolult, de én azt gondolom, hogy nagyon egy izgalmas és egy jó kihívás lehet bárki számára.
Hogyan áll össze a felkészülés? Ez alapján mire mennyit kell fordítani, és mennyire komplex maga a felkészülése?
Eléggé bonyolult a felkészülés, mivel amiben én indulok, az egy kombinált versenyszám, mivel egyenlőre Párizsban még csak 2 éremsort tudnak adni a mászásnak, ez Los Angelesben már 3 lesz. Amiatt a boulder és a nehézség ez együtt van, ez úgy kell elképzelni, hogy a nehézségi mászás az egy kitartási sportág, hogyha lehet így fogalmazni, szóval itt az erőálló az, ami elsősorban lényeges, míg a boulderben ott sokkal inkább a robbanékonyság, maxerű az, ami dominál, amellett, hogy mennyire technikai mozdulatokat kell beadni. Nagyon nehéz, hogy kellően nagy mennyiségű volumenű edzést tudjak teljesíteni, de emellett ugyanúgy maxerősek is legyenek az edzéseim. Viszont emellett nagyon oda kell figyelnem a különböző rehabilitációs felkészülésekre is, illetve nagyon nagy hangsúlyt fektetek a mentális felkészülésemre.
Hány szakemberrel dolgozik?
Jelenleg a csapatom, ha lehet így fogalmazni, az még eléggé kicsi. Most kezdtem összerakni saját magamnak ezt a csapatot, de van már egy manuálterapeutám, aki a rehabilitációmért felelős, dolgozok együtt egy sportpszichológussal, van egy menedzserem, illetve van egy sportjogászom, aki a szerződéseimet intézi.
Az edzői feladatok hogyan alakulnak?
Jelenleg ez sajnos talán nem a legideálisabb, de azt gondolom, hogy hosszú távon ebből én fogok a legtöbbet profitálni. Jelenleg online kapok egy edzéstervet, amit leokézok több edzőmmel is. Ezt az edzésmunkát végzem el, ezen felül van egy-kettő szakember, akit be tudok vonni a technikai edzésekre, hogy azokat a technikai elemeket, amikor gyakorlom, akkor ők a mégiscsak egyen jobban külső szemlélőként tudjanak hozzászólni. Úgyhogy sok ebben a saját rész, de azt gondolom, hogy Lehet, hogy rövid távon nem az a legeffektívebb, viszont hosszú távon mindenféleképpen ebből tudok igazán nagy sportolóvá válni.
Ez azt jelenti, hogy több olimpiai ciklusra tervez?
Azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hiszen idén töltöttem még csak a 20. életévemet, Los Angelesben még csak 24 leszek, 2032-ben 28. Azt gondolom, hogy sokan vannak, akik, van olyan is, aki már kijutott az olimpiára, úgyhogy bőven 28 fölött van. Szóval technikailag igen, több ciklus is benne van, és elsősorban akkorra leszek csúcsformában, én azt gondolom.
Egy hónappal az olimpia kezdete előtt lesz Budapesten egy nagyszabású kvalifikációs esemény. Mekkora jelentősége ez az ön eddigi pályafutásában? Hová tudná tenni ezt a versenyt?
Hát azt gondolom, hogy a legnagyobb. Ilyen közel még sose voltam. Az előző kvalifikációnál a tokiói olimpiára még nem töltöttem be azt az életkort, hogy elindulhassak ezeken a kvalifikációs versenyeken. Idén meg már egyből sikerült idáig eljutnom, hogy akár még ki is juthatok, és az utolsó állomásokig is eljutottam. Talán az legnagyobb esemény az idei olimpiai kvalifikációs sorozat előtt az a tavalyi európai játékok volt, ahol kicsit megtapasztalhattam az olimpia hangulatát, úgyhogy talán ez lesz az eddig legnagyobb eseményem.
Mennyire motiválja, mennyire ösztönzi akár a hazai szurkolótábor? Készült-e erre, hogy azért ez mégiscsak más, mint hogyha valahol külföldön versenyez?
Erre mindenféleképpen készülök, abból kifolyólag, hogy ezt jól tudjam felhasználni, ezt a támogatást, mert ez egy hatalmas támogatás, hogy kijönnek a barátok, kijön a család, akik tudják, hogy mászom, de nem feltétlenül tudták ezt élőben megnézni sosem, mivel sose volt Magyarországon ilyen jellegű, ekkora volumenű verseny. Hatalmas motiváció, nyilván az izgulást át kell váltani izgatottsággá, és hogy ez jól működjön, de én nagyon-nagyon várom ezt, és remélem, hogy ezt a örömömet ezt minél több embernek tudom átadni, hogy mennyire jó dolog ezt a sportágat képviselni és csinálni.
Mekkora esélye van a kijutásra Párizsba?
Én azt gondolom, hogy nagyon keményen edzek, igyekszem mindent megtenni, a felkészülésem az papírforma alapján megy, statisztikailag körülbelül 20-25%, ami végül is eléggé magas. Reálisan ezek nyilván változnak, ezek a dolgok. Nyilván célom az, hogy kijussak a Párizsi olimpiára. Bármi történhet még a versenyeken. Remélem, hogy a legtöbbet tudom kihozni magamból, és akkor elégedett leszek az eredménnyel.
Tusnádi Nimród sportmászót hallották. Ötödik lett a magyar női tőrvívó válogatott a Tbilisiben rendezett világkupán. Bockó Gábor szövetségi kapitány bízik benne, hogy a Los Angeles-i játékokon az együttesből már nem csak Pásztor Flóra lesz ott, hiszen ebben a fiatal csapatban komoly potenciál van. A szakvezetővel beszélgettünk.
Ez egy előrelépés a lányok részéről. Eddig azért azokat a riválisokat, akik most hétvégén sikerült megverni a németek és a lengyelek személyében, ez eddig nem mindig sikerült, sőt a lengyeleket most már tényleg ugye tőlük kaptunk ki a világbajnokságon, ami végül sorsdöntő volt a kvalifikáció szempontjából. Sikerült megverni, ez abszolút pozitív jel, bízom benne, hogy a lányoknak ez egy jó löketet és egy önbizalmat tud adni a jövőben, és ez az ötödik helyen tudnak előrébb lépni a világranglistán, és fel tudnak menni olyan pozícióba, amivel majd a következő kvalifikációban nem annyira hátulra kell kezdeni.
Az együttes most a 9. a világranglistán. Ne felejtsük el, hogy a csapat egyik tagja Pásztor Flóra készülhet a Párizsi olimpiára. Ő egyébként most is bejutott a legjobb 16 közé, a 15. helyen zárt, tehát ezzel erősítette az egyéni pozícióját is.
Pont ez a pozitív példa, amit mondtam az előbb a hölgyek csapatnál, hogy a Flórának, hogy ilyen sikeres szezon tud maga után, és ezáltal ki is jutott a Párizsi olimpiára, most már ő is fixen tudja hozni ezeket a 16-32-ket, meg ugye volt döntőbe is, volt érmes is. Az az a pozitív helyzet és önbizalom, amikor az úgymond sok-sok kudarc után az ember egy kicsit átkattan. Remélem jó példa lesz a Flóráé, és a csapat is meg tud erősödni, mert azért mondhatjuk, hogy ez még fiatal csapatról beszélünk abszolút.
Tehát akár a Los Angeles-i vagy a Brisbane-i olimpiai ciklusban sikeresebb is lehet. Ugye most Nekifor Erika került be a csapatba, és tegyük azt hozzá, hogy az elmúlt 3-4 év eléggé hullámzó viszontagságos volt ennek az együttesnek, az is siker volt, hogy 2021-re kijutott Tokióba.
Azért kellett hozzá egy óriási bravúr, amit a lányok nagyon szépen meg tudtak csinálni, most ez a bravúr nem sikerült. A Pásztor Flóra, Kondrickata mellé föl kell építeni egy vagy két olyan versenyzőt, fiatal versenyzőt, aki a Los Angeles olimpiára ki fogja juttatni ezt a csapatot. Ez a csapat abszolút képes rá, most meg lesz hozzá megfelelő rutin, meg önbizalom. Abszolút számítok ezzel a kvótával, mert erősek lesznek a következő kvalifikációra.
Pockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Továbbra is sok gyermek érkezik itthon a vízilabda sportba, az érdeklődés pedig a párizsi olimpia miatt tovább fokozható, mondta az Inforádiónak Szedlmayer Ildikó, a Vasas utánpótlás edzője, aki néhány hete átvehette a frissen alapított Gerevics György nevelőedzői díjat. Az Inforádiónak kifejtette, hogy ma már valamivel összetettebb feladat a gyermekek figyelmét lekötni, mint korábban, azonban ugyanazzal a szeretettel áll hozzájuk, mint edzői pályafutása elején. Beszélt leghíresebb tanítványáról, a világbajnok Nagy Ádámról is. Szedlmayer Ildikót kérdeztük.
Nagyságrendben egy olyan 1200-1500 gyerek fordult meg eddig a kezeim alatt az edzéseimen.
Hogyan emlékszik vissza az első hetekre, hónapokra, amikor elkezdett edzősködni? Mert nyilván, ahogy egy mesteredző már kész tanítványt kap, ahogy egy nevelőedző elindítja a gyermekeket a pályán, amelyből akár fényes karrier is lehet, vagy akár csak a sport szeretete hosszú évtizedeken keresztül, egy edzői pályafutásnak is van eleje.
16 éves koromra datálódik ennek a pályafutásnak az eleje, amikor a nevelőedzőm, aki megtanított úszni Sárosi Imre, felkért, hogy legyek a segítője, és az oktatásban segítkezzek neki. Ez az oktatás ez reggel 6-kor kezdődött, óvodáskorú gyerekek jártak hozzá úszni tanulni, és amikor az aktív úszóversenyzői pályafutásomat befejeztem 16 évesen, akkor nagy örömmel ugrottam a kis melegbe, és nem pedig a hideg vízbe edzeni. Úgyhogy itt kezdődött, itt lestem el a csínyát, vénnyát a pedagógiának és az úszás oktatás alapjainak is, és akkor egy idő után már én nekem külön tanítványaim voltak, neki külön tanítványai volt, de még együtt dolgoztunk, és innentől kezdve pedig már a testnevelési főiskola, tanári szak, gyógytestnevelői szak, úszóedzői diploma, és egy jó ideig szárazföldi pályafutás, mert egy fitness stúdióm volt, ahol 14 évig csak felnőttekkel foglalkoztam, és a gyerekeim révén, mindkét gyerekem elkezdett úszni tanulni, kerültem vissza az úszodába, és innen folytatódott a vizes karrier, akkor már a vízilabdában.
Miben más úszó gyerekeket felkészíteni, edzeni, és mennyire más a vízilabdához képest? Persze mind a kettőben kell tudni úszni, de az egyik egy nagyon monoton, nagyon szigorú egyéni sportág, amely gyakorlatilag top sportág, tehát a világ egyik legnépszerűbb egyéni sportága, a másik pedig ugye jóval játékosabb.
Az utolsó szó, amit kimondott, a játék. A különbség a kettő között, és az, hogy az úszásban a technika, tehát a technika tökéletes megtanítása a cél, vízilabdában a játékosság, a nagyon sok irányú mozgás, a mozgáskoordináció, a figyelem fejlesztése, és nagyon gyorsan tudjanak döntést hozni és reagálni a gyerekek bármilyen helyzetben. És ennek a megtanítása, ez egy nagyon játékos edzésmódszerrel érhető el, ami összesen hasonlítható az úszóedzésekkel.
Mennyit változott az, ahogy a gyermekeket érdemes kezelni, ahogy érdemes velük együttműködni a korábbi időszakhoz képest, így mostanra a Covid utáni évekhez viszonyítva?
Türelem, szeretet, odafigyelés, és ez semmiben nem változott azóta. Ugye nagyon nyitott gondolkodású edzőnek tartom magam, rengeteg szakirodalmat olvasok, hallgatok, és ezt mindig beépítem a munkámba. Tehát óhatatlanul én is fejlődő, és ezért egy picit másképp nyúlok már a mostani gyerekekhez. Nehezebb megragadni a figyelmüket, ők nehezebben fókuszálnak, nehezebben sajtolnak ki magukból valamilyen számukra nehezebb teljesítményt, tehát kényelmesebben, komfortzónába szeretnek maradni, és ez csak csellel lehet mindig kihozni belőlük azt a teljesítményt, amire az edző úgy gondolja, hogy elegendő és megfelelő.
A csel az mit jelent? Meg kell valahogy ragadni a figyelmüket, kell valamilyen célzott motivációt találni, vagy akár ennél több?
Na, ez a pedagógia titka, és a jó pedagógus mindig megérzi, hogy éppen melyik eszközhöz kell nyúlnia abban az adott pillanatban vagy esetben, és ez nagyon-nagyon sokrétű, ez lehet dicséret, lehet egy pici megrovás, feddés, lehet egy hirtelen az edzés tematikájába illesztett játék, lehet egy hirtelen úszás adag, amit beillesztünk az edzésbe, lehet egy, te most versenyezz a másikkal, vagy na most gyere ki egy picit a medencéből, és ezt beszéljük meg. Úgyhogy ha jó pedagógus az edző, akkor mindig megtalálja azt a módszert, amivel eléri a gyerekeknél a jó teljesítmény, de nem jó szó a jó teljesítmény, mert mi nem teljesítményt szeretnénk tőlük, hanem egy jó kedvű edzésmunkát, ami fizikálisan és mentálisan fejleszti őket. Tehát még köze nincs ahhoz, hogy én egy mérkőzésre készítsem föl őket, ők észre se veszik, de föl vannak készítve egy mérkőzésre.
Hogyan néz ki az ön fejében, vagy az érzéseiben? Minden gyerekről van egy képe, vagy akár egy leírás a fejében, vagy pedig az adott helyzetben az adott gyermekhez ösztönösen megérzi azt, hogy mi a legjobban passzoló, akár cselekvésforma, akár instrukció?
Mindkettő. Minden gyerekről van egy képem, egy leírásom. Szinte egy lenyomatot hagynak a megérkezésüktől kezdve bennem, és ezért az adott pillanatban rendszerint a jó megoldást tudom választani. De ez a kettő, ez nem független egymástól.
Mire a legbüszkébb így a pályafutásában?
A kitartásomra, a műveimre. Írtam 3 könyvet, vízilabda oktató könyvet. Erre a díjra nagyon büszke vagyok. Az összes tanítványomra, az összes kollégámra, az összes, akik mellettem dolgoztak, és az összes olyan emberre, aki segítette a pályafutásomat. A legbüszkébb vagyok arra a versenyeredményre, hogy az olaszországi Habova-Baba tornát 2-szer sikerült megnyerni a csapatommal, és 2-szer harmadikok lettünk.
Ugye ez egy rangos vízilabda torna, nemzetközi vízilabda torna.
Igen, nagyon sok csapat vesz részt rajta, évek óta ez most már 14. lesz, és 5 év kihagyás után idén újra részt veszünk a Vasas csapatával az U10-es korosztályban ezen a versenyen.
Az egyik leghíresebb tanítványa Nagy Ádám, aki az előző évben világbajnok lett, és azóta is stabil kerettag Varga Zsolt szövetségi kapitány csapatában, illetve már korábban is voltak válogatott mérkőzései, válogatott tornái. Mi emeli ki akár a korosztályából őt, és meddig juthat?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Jósolnom kéne ahhoz, hogy meg tudjam ezt mondani. Nagyon kicsi korában azzal tűnt ki a többi közül, hogy minden dobóversenyt ő nyert meg, tehát a legmesszebbre tudta dobni a labdát. Ezt ugye tudjuk, hogy minél messzebbre dob valaki, annál jobb a lövő technikája, tehát annál jobb lövőjátékos lesz. Ő végigjárta azt az utat kiskorától kezdve, nagyon sok edzővel dolgozott, játszott nagyon jó csapatokban, és játszott kevésbé jó eredményeket elérő csapatban, gondolok itt a Miskolcra, játszott Szolnokon, most a Ferencvárosban. Olyan kezekben van most Varga Zsoltnál, illetve most Nyéki Balázsnál, de Varga Zsolt ugye a szövetségi kapitány ott is, és Nyéki Balázsnál is, hogy ott, amit ő belőle ki lehet hozni, azt ő ott meg fogja kapni. Szakmai támogatást biztos, fiatal még, úgyhogy nagyon nagy jövőt jósolok neki.
Közeledve a párizsi olimpiához, mennyire érdeklődnek a gyerekek a vízilabda sport iránt, és mekkora lökést, vagy akár újabb lökést vár majd a párizsi olimpiától?
Sok gyerek kezd vízilabdázni, ez változatlan, hogy a vízilabda nagyon népszerű sport. Egy aranyos történetet mesélnék el a gyerekekről. Nagy Ádámot hívtuk meg egy találkozóra az előkészítő csoportomhoz, és ajándékul azt kapta Ádám, hogy minden gyerek egy papírra felírta, hogy miért örül, hogy találkozhat Ádámmal, miért tartják őt jó játékosnak, és mit kívánnak neki a párizsi olimpiára. Tehát ezzel már minden gyerek képben van a párizsi olimpiát illetően, nagyon drukkolnak a magyar csapatnak, nézik a mérkőzéseket, és ugye a baráti körben ez terjed, úgyhogy nem félünk attól, hogy nem lesz utánpótlása a magyar vízilabdának.
Szedlmayer Ildikót, a Vasas Gerevis György nevelőedzői díjas vízilabda utánpótlás edzőjét hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.